Egy jó orvosnak két dologra van szüksége. Egészségre, meg betegre. Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező tünet együttes. Villás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Mindennapi orvosság ogyás sorvadás ellen. Kérdezze meg orvosát, gyógyszerészét.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók, 8-as óra, 8-as perckor, 2024. április 22-én köszöntünk benneteket Ács Gáborral.
És Mihálovics Andrással.
A Millás reggeli műsorában a Rádió Café 98.0-án életképek rovatunkból egy kis szemelvényt hadd nyújtsak át. Megjelent a fent nevezett kollega egy darab River Cola feliratú, hát nem túl bizalomgerjesztő kis flaskával.
Mi a problémád
abban mi
vele?
Van? Ki? Te azt, az van benne, ami rá van írva? Vagy gépolaj?
Hát ez a egyik diszkontláncnak a saját márkás
nem
terméke,
a reklámhelyez, inkább az aggodalom szól belőle.
Már
az aggodalom
már a koffein
fogyasztásra egészségtelennek tűnik. Nyilván nincs olyan öldöklő verseny a kóla ízű üdítő italok
hát
között.
Kóla természetesen annak tűnik, de ez semmivel nem tér el egy átlagos
én még nem
kólától.
Nem mertem, nem voltam annyira bátor, tehát én szembenézek az arénával bárkivel, de hogy ezt a terméket leemeltem volna a polcról, az még nem
került. És a normális minőségű import termék. Az alacsonyabb import. Áron, mint ahol a márkát nem igen. Fizeted meg. Tehát
a
semmi címké, gond nincs
a címkéje többe kerül, mint amennyi a benne lévő löty. Na mindegy.
Az egy másik kérdés.
Így mulat egy magyar úr.
A flakon dolog, persze. Hát, már amennyire ez mulatság.
Na, adjuk ajándékot a hallgatóknak, ezen felül is.
Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág. A Millás reggeli rendhagyó utazási magazinja. Történelem, gazdaság, adózás, politika.
Adóvilág. A pénz beszél, mi csak odafigyelünk rá.
Hát kérem szépen, Gerendi Zoltán nem kevesebbre vállalkozott mai adóvilág rovatunkban. Ő egyébként, ha nem tudnátok, a BDO Magyarország ügyvezetője, adótanácsadó partnere, mint hogy Dióhéjban Egyiptom gazdaságáról és adózásáról fog beszélni. Annak kapcsán, hogy a nanotechnológia vezető országaiba kalandozunk éppen. Hát nagyon sok ország eszünkbe jutott ennek kapcsán. Egyiptom nem volt köztünk, úgyhogy köszönjük a meglepetést. Zoli, szervusz, jó reggelt!
Jó reggelt, sziasztok! Ez így van egyébként, múlt héten Szaúd-Arábia került ugyanígy.
Az is meglepő volt, igen.
Így van, és jövő héten a nanotechnológia zászló alatt Törökország is témával fog kerülni. Most egyébként érdekes, ezen én is elgondolkoztam, hogy mi az oka, hogy ezek az országok a nanotechnológiába ilyen lelkesen belevágtak, és ebben nyilván benne van a felhasználhatósága is, tehát a nanotechnológia az ugye a részecske kutatásnak a része, tehát azt nézik, hogy hogy lehet atomszintre levinni, és ott, hogy lehet új anyagokat kialakítani, illetve anyagokat felépíteni, anyagokhoz hozzátenni, és így számos hatásával mondok példákat, élelmiszeripar, hogyan lehet az élelmiszer biztonságot, hogyan lehet baktériumokat így pusztítani, gyógyszeripar, tehát az egészségipar, rákgyógyításban azt mondják, a nanotechnológia teljesen más lesz, mert célzottan tud ráksejteket pusztítani, tehát nem az egész, tehát az ilyen kemoterápia, meg ilyenek, ezek nem szükségesek, a különböző felületkezelésekben, ruházat, textiliparnál, egészen mások, a halipar is foglalkozik már vele, tehát az építőipar, tehát tulajdonképpen olyan furcsa dolog ez, hogy az ember nem látja, de olyan, mintha észrevétlenül elmenne mellettünk. Itthon nem nagyon beszélünk róla, de Egyiptomban ez téma, és ők ezt tudatosan választották már több mint 10-15
igen,
évet.
Ha most arra jutsz, hogy már a piramisokat is nanotechnológiával építették, és az egyiptomiak nem csinálnak más, mint újra felfedezik ezt a dolgot, akkor nagyon meg fogok lepődni.
Hát erről még nincs szó, de egyébként az ő kreativitásuk és tudásuk azért sok szempontból párját ritkítja, tehát a köveknek a mozgatását a piramisok építése kapcsán még kevesen fejtették meg, és ott is a víz is előjött. Szóval mindesetre egy a lényeg, hogy Egyiptom a nanotechnológiában is ott van. Egyébként egy nagyon-nagyon ellentmondásos történelmi ország, tehát ugye azt tudjuk, hogy az emberiség, tehát ez már időszámítás előtt is 6000-ben lakott terület volt, de és egy mára, és a mai napig egyébként őrzi a helyét. Ők sokszor magukat nem is arab országnak, hanem inkább nyugati országnak tekintik, de ma egy 106 milliós ország, közel 1 millió négyzetkilométeren, és folyamatosan nő a lakossága. Tehát azt kell látni, hogy ez az ország azért a saját dinamikáját követve nagyon-nagyon működik, tehát a 12. legnagyobb afrikai ország, de egyébként a második legerősebb gazdaságilag afrikai gazdaság, az első Nigéria. De ami érdekes, hogy egyébként vannak negatív statisztikái is, mert a világ top 10 legnagyobb nyomornegyedében, nyomornegyedek között ott van a Nasser nyomornegyed Kairóba. Ezeknek persze a méretét a lakosság alapján próbálják megmondani, de azért a népszámlálás a nyomornegyedeke nem egy gyakori eljárás, tehát ezért ezek mindenhol becslések. De azért csak, hogy érezzük, hogy ebben a 80 lenni, ez mit jelent. A legnagyobb az a Karacsi pakisztáni, az első ránézése 2,5 milliót minimum mondanak. Aztán Nairobi, Kenya, Mexico Cityben van egy nagyon jelentős, Mumbaiban, Fülöp-szigeteken, Manilában, Cape Townban, Port-au-Prince, Haiti, és utána jön ez az egyiptomi, tehát gyakorlatilag a Nasser nyomornegyed Kairóban. Szóval ez egy óriási dolog. Egyébként nagyon erős a hadseregük is, tehát a 13. legnagyobb hadsereg a világon, szóval azért egy elég komoly ország. Most a történelmi röviden végfutva, az ókori történelmét nagyjából tudjuk, Római Birodalom része, de ami érdekes, hogy 1517-től 1867-ig az Oszmán Birodalom, Ottomán Birodalomnak a része, 1867-től már önálló tartomány ezen belül, és 14-ben válik önállóvá, és a királyságá válik 53-ig, 53-tól pedig egy arab köztársasági formában működik, de ennek a vezetőit ismertük 56-tól 70-ig Nasser, aztán 70-től 81-ig Sadat, 81-től 2011-ig Mubarak, akit az arab tavasz elvisz, és azóta újból egy gyakorlatilag egy katonai...
Igen, már úgyis nosztalgiáztunk a Kisszel itt reggel, mert természetesen saját magunk nem visszasírjuk ezt a dolgot, és hát akkoriban volt ez az el nem kötelezett országok blokk, ugye igen. Ennek volt a tagja, a Nasser vezette Egyiptom, úgyhogy megint egy ilyen régi emlék felsőre.
Na most az erőforrásai a történelem kezdete óta nagyjából változatlan, a Nílus víz egybe tartozik, de azért azt tudni kell, hogy a víz az egyiptomi életben nagyon jelentős, a föld felett és a föld alatt is. Tehát ez azért érdekes, mert ugye a föld felett a Nílus víze, mint termőterület, tehát a lakosság is döntően nem oszlik el egyenlően az országban, mert az ország térképén ránéz az ember, rengeteg a sivatagi rész. Tehát a Nílus mentén laknak a legtöbben is, hát ugye innen ered az, hogy Kairó és környéke hasonló 30 millió lakost tud felmutatni. De ami érdekes, hogy a Suezi csatorna is, ugye, ami nekik egy nagyon jelentős bevételi forrásuk, közel évi 10 milliárd dollár bevételt hoz, ez egy ugye, közel 200 kilométeres csatorna. Ez a csatorna, ez szintén komoly bevétel. Az
és ugye ez esik ki idén jelentős mértékben, és okoz nagyon komoly problémákat.
Nagyon nehéz ezt Gábor megmondani, hogy mi lesz ennek a vége. Biztos, hogy van kiesés, így van. Tehát azért én úgy gondolom, hogy az élet nem áll meg, tehát nem állt meg. Ezeknek a kereskedelmi útvonalaknak a fenntartása az úgymond globális érdek, tehát itt a hutik jemenben csinálhatják azt, amit csinálnak, de igazából előbb-utóbb, mint ahogy láttuk, már voltak azért, akik visszalőttek. Tehát én úgy gondolom, hogy a balhé az biztos, hogy megy, és hogy a legnagyobb probléma az, hogy a biztosítási prémiumok fölmennek, ahogy olvastam, uh-huh. És emiatt a hajózás válik gazdaságtalanná. Tehát a hajóvesztésnek vagy a rakományvesztésnek nagy a kockázata vagy a sérülése, és emiatt a biztosító társaságok magasabb költséget rendelnek hozzá, és ez már esetleg egy Afrika kerülés gazdaságossá tehet. Ezt én nem számoltam, nem értek hozzá, de ez a gondolat, ez létezik.
Igen, ezt számolgatják most a cégek, beszéltünk róla, nem még. Igen, és Egyiptom szempontjából ez egy nagyon-nagyon rossz hír, és még nem tudjuk a hatását, hogy ez most középtávon is így maradhat, igen.
Hát ez gond, így van. Ők ezt nehéz megítélni. Tudni kell az aszfáligát, ami szintén a vízhez kapcsolódik, az egy nagyon komoly gát, és gyakorlatilag a létrehozás akkor Egyiptom áramellátásnak a felét hozta, ugye a Nílus, szintén a Nílus vizére épít. De nagyon jelentőség a termőföldjei, nyilván emelkedett a mellett, és a vízhez még hozzá kell tenni, ami Líbiával összeköti őket egyébként Csáddal és Szudánnal is, hogy itt van ez a nubiai homokkő víztároló, ami a világ legnagyobb édes víztárolója felszín alatti. Tehát gyakorlatilag itt a felszín alatt vannak nagyon komoly vizek, amiknek az első kitermelő egyébként Amoel El-Kadhafi volt, aki Líbiában megépítette az ember legnagyobb, nem is tudom, hogy az ember által létrehozott legnagyobb folyót, ami egy csatornarendszer volt, ami most általában újból működik, és a sivatagból hozta a vizet le a tengerpartra, hogy ne a sótalanításra kelljen. De ez Egyiptom alatt van a legnagyobb részben. Tehát erről kevés szó esik, de ez szintén egy potenciáljuk. Aztán nekik egyébként termőföldjük, ugye, ahogy beszéltük, gáz, az Enivel termelik ki, azt is ugye az izraeli gázmezőkhöz közel, olajuk is van, ez leginkább egyébként a szuezi öbölben van, tehát a szuezi csatornához vezető öbölben, egészen föl annak a csúcsáig, és azért ebben nem olyan rosszak, 30. legnagyobb olajtermelő a világon, még kb. 15 évre van, azt mondják el, jelen kitermelés mellett tartalékuk, de azért lehet, hogy van még ott más is, csak ezt nehéz kimondani, mert Líbia a szomszédjuk az meg a 9. Tehát, tehát úgy néz ki, hogy földrajzilag valami hasonlóság mégiscsak van a két ország között, de Egyiptom jelen pillanatban itt tart. Tehát összességében egy olyan országról beszélünk, ami rettentő komoly háttérre múlttal gyökerekkel rendelkezik, így a tudás kapcsán is, és egyébként az erőforrásai sem rosszak, de ilyen szempontból egy nagyon ellentmondásos terület, ugye, hogy mire költik a pénzüket, a bevételüket, és hogy a szegénység ellen hogyan küzdenek, ez egy külön kérdés. Biztos nem tett jót neki az a projekt, amivel most egy új fővárosba költöznek, tehát Kairó mellett, mivel Kairó már azt mondják, hogy lakhatatlan ebben, és így kormányzati munkára alkalmatlan, ezért Kairótól nyugatra létrehoztak egy új, nem is tudom, hogy hány milliárdos projektet, amiben az egész kormányzati negyed átköltözik, de több millió embert várnak oda. Ezt persze úgy olvastam, hogy ezt kínai építőipari cégek kínai finanszírozásba építik, de egy a lényeg, hogy az ország azért ilyen szempontból el van adósodva, és ez egy komoly probléma. Na most erre a színes történelmi gazdasági és ilyen erőforrás háttérre egy adórendszert rátenni nem egyszerű. Tehát ők, ahogy én látom, az adórendszert is úgy paraméterezik, hogy próbálnak versenyképesek maradni, és ezt a fajta gazdasági erőt megtartani. Annak ére egyébként, hogy most közvetlen szomszédai a izraeli gázai
területnek. Hát akik benne vannak, ugye lezárták a határt, meg akkor vitatkoznak, hogy megnyissák, ne nyissák, mi mehet át, mi nem mehet át, vigyázniuk kell, hogy nehogy belekeveredjenek a konfliktusba. Úgyhogy...
Ez így van. Ez a sínai félszigeten egy komoly probléma, de egyébként de ők nagyon tárgyilagosan és türelmesen félreállnak ebbe a problémába. Tehát ők próbálnak magukra koncentrálni, és ezt a fajta gazdasági növekedést tovább folytatni, mert egyébként most a jelenlegi legerősebb exporttermékük mindig az olaj. Tehát olaj, gyümölcsök, egyébként arany is, tehát ruházat, textilipar, tehát az országnak azért a gazdasága nagyon-nagyon változatos, a turizmus is jelentős, mint azt azért a magyarok jelentős része ismeri. Szóval körülbelül ebből a gazdaságból szeretne az ország előrelépni, de most az adórendszere egyébként nem rossz, így az OECD-i statisztikában nem láttam, de van áfájuk a 14%, gyakorlatban a társasági adójuk az 22,5%, itt próbálnak különböző kedvezményesebb modelleket is betenni, de igazából ez a kulcs, ez meghatározó. Ez egyébként a térségben nem túl jó, de nem is annyira rossz, tehát különböző szektorok vannak, ahol például az olajipart 40%-kal adóztatják. Tehát azt nem tudom, hogy az olajiparuk az, nyilván valami az Enivel, de hogy az mennyire állami, mert egyébként a szuezi csatornát ők államosították, tehát az teljesen állami.
Igen, óriási botrány volt annak idején.
Igen,
volt. Igen, rebesgették, hogy az orosz katonák, vagy a szovjet katonák a szuezi csatornát keresték 56-ban Budapesten, tehát az egy nagyobb nemzetközi konfliktus volt akkor, igen.
Igen, van egy kis különbség, de mindegy. Igen. Igen. Na most az SZIA-juk az sávos, és 27,5%-nál van vége, tehát az sem magas, de azért tegyük hozzá, hogy az egyfőre jutó GDP is nagyon alacsony, tehát itt ilyen 4000 dollárról beszélünk, de van, ahol alacsonyabbat számolnak, tehát kb. Az egy tizede a például miénknek, tehát vagy, az ilyen szempontból azért ez egy eléggé problémás gazdasági környezet, de ahogy én látom, így az orosz példára most nem lennére, de Egyiptom él és élni fog, de hát ilyen szempontból ez a fajta gondolkodás ez jelen van, és nagyon tényleg úgy, ahogy az elején kezdtük, nagyon inspiráló és meglepő az, hogy egy ilyen ország a nanotechnológiában ére tud állni. Tehát ekkora ellentmondásokkal és top játékosok között van.
Igen.
Szóval szerintem azért ezen érdemes elgondolkodni.
Igen.
Idehozni.
Meg hogy az is, hogy azért, hogy ugye mondtad a világ egyik legnagyobb nyomornegyedét, azért
igen.
Dél-Egyiptom az egy ilyen konfliktusoktól fűtött terület, hát, ugye a gázai övezet a gázai övezet határa, a sínai félsziget is az. Tehát, hogy így elműködget egy ország, úgyhogy van adóhatóság, be is szedik az adóbevételeket, ez külön bűvésztrüknek tűnik innen Európából.
Igen, biztos, hogy vannak tartalékaik, de ez így van. Hát meglátjuk Botond, mit mond erre,
igen.
Hogy ő mit lát, de Egyiptom érdekes, mint mindig.
Igen.
Ez így van.
Jó, nagyon szépen köszönjük Zolikám az összefoglalót.
Köszi,
szép napot, szia! Gerendi Zoltánnal, a BDO Magyarország ügyvezetőjével, adótanácsadó partnerével kalandoztunk egyiptomi tájakon annak kapcsán, hogy a nanotechnológia vezető országait vesszük éppen gorcsa alá, így kerültünk oda. Most egy rövid szusszanás következik, aztán jön Feledi Botond, hogy beavasson bennünket az egyiptomi hétköznapokba.
Folytatódik az adóvilág. A Millás reggeli rendhagyó utazási magazinja. Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják.
Adóvilág. A pénz beszél, mi csak odafigyelünk rá.
Ahogy említettük, Feledi Botond külpolitikai szakértő fog majd az egyiptomi mindennapokba minket beavatni. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
Sziasztok, jó reggelt kívánok!
No, hát azért így beszéltük a zene alatt, hogy Zoli egy kicsit optimistán festette le Egyiptomot. Én is látom, hogy lángol több sarka az országnak, és van több problémája is. Úgyhogy kíváncsian várjuk, hogy hogyan fogod árnyalni.
Hát nem utolsó sorban a felére értékelték le a devizájukat. Most igen. Márciusban IMF-hez kellett fordulniuk, hogy pénzt kapjanak, olyan gazdasági nehézségek vannak, de hát ugye ez, amit
meg
csak...
hát ugye az a nagy kérdés, hogy ott demokratikusan választott vezetés irányítja az országot. A muszlim radikálisokat sikerült megfékezni a demokratizálódással egyetemben. Szóval először kezdjük talán itt a belpolitikai erőviszonyok felvázolásával.
Na, hát nagyon jó helyeken tapogatóztok, és sajnálom, hogy itt mindig én vagyok a reál pessimista a kettőnk közül Zolival, de hát ugye, hogyha befektetési szempontból is nézzük, akkor meg pláne izgalmas, hogy mennyi helyen van bizony nagyon vékony lábakon ez az egyiptomi stabilitás. Úgyhogy ahogy mondjátok egyébként, pont most decemberben választották meg egy harmadik ciklusra LCC elnököt, aki ugye még az arab tavasz idején váltotta Mursit, a muszlim testvériségnek, tehát alapvetően egy, mondjuk úgy, hogy gyakran Egyiptomban elnyomott politikai nacionalista ágnak a jelöltjét, ugye az ő híveivel elég csúnyán leszámoltak, és azóta ez a harmadik ciklusa lesz az elnöknek, aki ugye az egyiptomi hadseregnek az oszlopos tagja sok évtizede, és hát elég sok minden bevetett. Többek között ez kellett egy alkotmánymódosítás. Ugye ez ismerős már más országokból is, tehát két ciklus után volt egy referendum, és akkor összejött azt, hogy most 2030-ig hatalomba lehessen. Tehát a demokráciáról szerintem ennyit, de egyébként elég csúnyán le van értékelve az egyiptomi demokrácia, és most is a legkomolyabb kihívója magától idézőjelben lépett vissza, mert az annyi fenyegetést és mindenféle üzenetet kapott, meg még a támogatóit is ellehetetlenítették, tehát végül is tényleg toronymagasan nyert a jelenlegi elnök, de úgy, hogy közben mindenki más lerúgdostak a pályáról lényegében szó szerint. Úgyhogy hát így indulunk el ebbe a sztoriba, és ahogy az IMF-et mondod, hát itt ugye 6 év alatt a 4. alkalommal fordulnak az IMF-hez, most a legutolsó körben 3 milliárd dollárt kértek. Mindenre tényleg azért volt szükség, mert egy ilyen nagyon klasszikus megalomán elnökséget látunk. Tehát ugye ez az új főváros projekt, ez 45 milliárd dollárjába került eddig a tudomásunk szerint Egyiptomnak, miközben ugye, és ezt a számot alig tudom elhinni, hogy 10 év alatt, tehát Sziszi alatt megnégyszereződött az államadóság, és ez most már a GDP 90%-a fölött jár.
Ez most így külföldi szemmel nézve, vagy kívülről nézve, tényleg nagyon szükséges ez az új főváros projekt, mert tényleg érhetetlen Kairó, vagy egy ilyen megalomán politikai törekvés, nem mellesleg azért, mert hogy ebből akkor nyilván bizonyos pénzeket magán zsebekbe lehet csorgatni, és ez...
Miért vagy te ilyen gyakorlott elemzője ennek a típusú mintázatnak?
Mert félig, meddig egyiptomi vagyok, nem? Ja.
Igen, ez összű egyiptomi. No, hát ebben pontosan ez történik, ugye, hogy azt mondtuk, a hadseregből jön az elnök, és a hadsereg ugye a legnagyobb vállalkozó az országban, és valóban a hadsereghez tartozó alvállalkozók javarésze építi ezt a projektet, és azért egy pillanatra ízleljük meg, még a kínaiak is kivonultak belőle. Jó, tehát ez az a szintű korrupció, amikor jobbról beelőzték a kínai pénzelosztás optimalizációt, és Egyiptomra maradt az egész történet. Tehát ebből kimentek a befektetők javarészt, úgyhogy hát ez egy nagyon kemény, teljesen felesleges történet ebben a formájában. Úgyhogy közben egyébként kivezették a világ egyik legnagyobb benzinár támogatását, tehát az is egyrészt meglötte a belső fogyasztásnak a visszaesését, és hát amit mondtatok, az, hogy a egyiptomi font elvesztette az értékének felét az elmúlt két évben, az egy dolog, de egy közel 30%-os infláció zakatol az országban. Tehát ilyen szempontból elképesztően nagy életminőség zuhanás van, ami utolérte a középosztályt. Tehát ezért is tartották meg ezt a választást most decemberben, hogy
mielőtt még rosszabb lesz, gyorsan szavazzuk meg az elnök urat újra. Igen.
Hát pontosan.
Igen.
No, úgyhogy azért ez nem vidám.
Nem. És ráadásul ugye az ország minden sarkában van kihívás. Ugye délről nyilván vitatkoznak a vízen, ugye Izrael a határos a sínai félszigeten, ott mindenki könyörög nekik, hogy engedjék be a menekülteket, de nem engedik, de akkor mi mehet segélyszállításként, mi nem. Úgyhogy azért Egyiptom ebből a szempontból mondjuk külpolitikailag is finoman fogalmazva elég érdekes helyzetben van, ezer kihívással kell szembenéznie, mindeközben, miközben ugye ilyenek a belpolitikai hétköznapjai.
Így van, hát hogy felvidítsük a hallgatókat, tehát Egyiptom szuperadottságokkal rendelkezik ahhoz, hogy geopolitikai tényező legyen. Ezt néha sikerül kihasználnia. Ugye tény, hogy Szudánnal lévő déli határa az lehetőséget adna, hogy egyébként a legnagyobb konfliktusba beleszólása legyen, ugye ez a dél-szudán-szudáni konfliktus, ahol sok milliós nagyságrendű áldozatot szedett ez a kitörése óta. Erről ugye olyan szinten nincs tudósítás, hogy alig-alig beszélgetünk. Még más konfliktusokról itt a környéken sokkal többet tudunk. Ugye itt van eleve a Vöröstenger, ahol most megy a déli részén a rakétázás a Huszik által, és hát a sínai félsziget ugye egyiptomi fennhatóság alatt, pedig ugye itt sok-sok riport van arról, hogy milyen jogsértésekkel, de próbálják visszaszartani a különböző fundamentalista, iszlamista, terrorista csoportokat.
És hogyha előttem van észak alapon nézzük, akkor balról ott van a szintén nem a stabilitás példájának számító Líbia is.
Így van, és itt ugye megy az emberkereskedelem és a fegyverkereskedelem, tehát nagyon tényleg ezeken a vonazóval vont határokon is nagyon nehéz helyt állni, és akkor ehhez képest ugye még itt van az egész török-egyiptomi kérdés, ugye ez a Mursi azért alapvetően török támogatást élvezett, ha nagyon messziről nézzük, és akkor ehhez kapcsolódna az, hogy itt a földközi tengernek a keleti medencében mit lehet bányászni, mit nem. És ahogy mondjátok, hát ugye most légi felvételeket talán itt a legutóbb a New York Times elemzett arról, hogy Rafahnál, ugye a gázai övezetnek a egyiptomi határhoz eső városánál, az utolsó városnál, amit még nem ostromolt meg a hadsereg izraeli részről, ugye itt elkezdtek ők is falat építeni. Nem teljesen világos, mert elképesztő csönd éri, vagy csöndre burkolják ezt a műveletet, hogy pontosan itt effektíve egy határfalat építenek, vagy pedig úgy tűnik, hogy van egy 5 négyzetkilométeres rész, amit körbekerítenek, adott esetben lehet, hogy menekültek számára, vagy katonák számára, Tehát itt még nagy-nagy építkezés van egyiptomi oldalról is, hogy valahogy itt növeljék a mozgásterüket, és eközben az is látszott, hogy ide Kairóban több találkozó volt, ahol izraeli-amerikai részről, illetve a arab közvetítéssel beszólt a Hamasszal a tárgyalás. Úgyhogy mindig igyekeznek benne maradni a nemzetközi vérkeringésben.
Hát meg itt van a Suezi csatorna is náluk, ugye, és hát azt láthattuk, hogyha ott egy hajó megfeneklik, az akkor fejtörés okoz a világ minden sarkában gazdasági szempontból, úgyhogy nekik erre is ügyelni kell, hogy az történjék bármi az országban, az azért hajózható és működő legyen.
Hát ez most ugye nem is rajtuk múlik, ugye egy másik megaprojekt pont az volt, hogy kibővítik a Suezi csatornát, ez is egy sok milliárdos projekt, egyébként egy régi, tehát elképesztő sok nagy projektük van, tehát úgy is mondhatnám, hogy nem stadion, hanem itt sokkal nagyobban gondolkoznak, de ezek javarésze egyébként nem biztos, hogy gazdaságilag is megtérülő befektetés, vagy biztos nem rövid távon, hát ez a új főváros, ami mindenképp elmondható. És ugye ne felejtsük el, hogy mindez akkor, hogyha egyébként tényleg a katonaság víztenger, a nyaralótól kezdve mindenféle más befektetésekig, élelmiszer láncokig projekteket, akkor azért nem biztos, hogy szigorú kapitalista számítások alapján történnek ezekről a döntések. És hát ez látszik, hogy valahogy a külpolitikában is jelen van, mert egyébként is ilyen pozícióval, ilyen földrajzi pozícióval nem tud kimaradni, de ezekből nem tudja elhozni azt az előnyt, hogy segítsék is érdemben. Annyit tud, hogy stabilizálják, ugye ez történt, amikor Ursula von der Leyen Melónival és sok más európai vezetővel együtt két hónapja ellátogatott Egyiptomba, és több mint 6 milliárd eurós támogatást írtak alá. Egyébként javarészt ez egy biankó csekk volt, ami elsősorban arról szól, hogy a migráció szabályozását segítsék, ért, hogy a belső határaikon ezeket felfogják. Úgyhogy tehát a pozícióból adódóan van kis mozgástér, de ezt a jelenlegi rezsim nem fogja tudni kihasználni, mert egyszerűen annyi belső probléma jött ki.
Oké, amerikaiak se törődnek velük, meg a kínaiak sem?
De persze, hát az amerikaiaktól kapták folyamatosan a katonai segélyt, vagy hát a katonai támogatást, egy ilyen szempontból. Azóta a fordulatot, hogy a hidegháborúban állt át az amerikai oldalra, azért abszolút rendelkezik nyugati kapcsolatokkal. Joe Biden is találkozott a Sisi elnök többek között, talán éppen tavaly, amikor a öbölmenti együttműködési tanáccsal együtt volt egy nagy ülésük. Tehát megvannak ezek a kapcsolatok, hozzáteszem, hogy Sisi maga is tanult amerikai katonai akadémián emlékeim szerint, tehát hogy nem azt kell elképzelni, hogy egy takadárvezetőről van szó. Tehát itt azért megvannak a kapcsolatok, a kínaiak pedig örömmel hozták a pénzüket, amíg ennek megvolt a foganatja, de átálltak, amennyire én érzékelem, sokkal inkább egy szaudi öbölmenti vonalra, és kevésbé Egyiptom lett a fő célpont, tehát ezek a beruházások pont az, amire rájöttek a kínaiak is, hogy nagy presztízs beruházásokat nem igazán éri meg. Nekik sem építeni, inkább kikötők és infrastruktúra az, amiben átlovagoltak, és ebből pedig most itt éppen kevesebb van, ami számukra is értelmes lehet.
Oké, hát ez van Egyiptomban, hajrá! Egyiptomiak, hajrá! Egyiptom, mondhatnánk egy eufemizmussal, de ezt nem tesszük, úgyhogy nagyon szépen köszönjük, a körképet tisztában látnak, a hurgadai nyaralók is remélhetőleg ebben az ügyben. Hála neked!
Hát addig nyaraljunk arra felé, még a klímaváltozás ezt az egészet át nem alakítja radikálisan, arról nem is beszéltünk, megint mindig csúnyán kihagyjuk, de itt azért ez nagyon kemény lesz a történet.
Igen. Köszönjük, Botond! Szép napot!
Hajrá nektek is, hallgatóknak is! Sziasztok.
Szervusz, szia. Feledi Botond külpolitikai szakértővel pillantottunk be az egyiptomi hétköznapok közé.
Adóvilág. A Millás reggeli rendhagyó utazási magazinja hangzott el, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy ország vagy régió.
Adóvilág. A pénz beszél, mi csak odafigyelünk rá.
Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De egy aranyköpés.
Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
Azt szeretném mondani, hogy Jack Nicholson 87 éves, róla nem emlékeztünk meg, mert elvitték a személyes élmények a műsor elejét, de most akkor ezt megtesszük, és egy mondásával tisztegünk előtte, de a srácok már ugye a suliban vannak, mert annak függvényében kellene választanom.
Ezért raktam ide kettőt, hogy választhass.
Én akkor azt választom, hogy egyszer azt mondta a jeles színművész, anyám szavaiban semmi irónia nem volt olyankor, mikor senki házinak nevezett. Ez az egyik ilyen aranyköpés. A másik az 18 pluszos, nem tudom, hogy egyáltalán miért vetted a fáradtságot, hogy idebe.
Nem, azt, de hogy is.
Jó, hát én beolvasom, de én elhatárolódom, és arra kérek, hogy egy disclaimert írjál majd alá az adás végén, hogy kényszer hatására parancsra tettem, amit most fogok mondani, mert egyszer azt is mondta Jack Nicholson, ha megcsókolsz egy mellett, akkor a film 18-as karikát kap, ha egy karddal levágod ugyanezt, akkor 12-est. No comment.
Szerintem rátapintott valamire.
Tisztelt adózó! Megállapítás nyert, hogy az adózás rendjéről szóló többször módosított törvény, a továbbiakban ART, több paragrafusa is értelmezési nehézséget okoz önnek. E tényállás következtében az ART paragrafusaiban foglaltak nem segítenek önnek adókötelezettségei teljesítésében. Ezért megállapítjuk, hogy a Millás reggeli adózásról érthetően rovata önnek szól. Hallgassa figyelemmel!
A vonal túlsó végén pedig dr. Menczel Kiss Gellért, a Leitner-Leitner partnere, vezető, tanácsadója. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
Szervusztok, jó reggelt, és köszöntöm a hallgatókat.
Dolgozó emberként nagyon sokat beszélünk munkahelyi, munkaügyi dolgokról is, most is egy ilyen beszélgetés következik, mert hogy a pénz nem minden, bármilyen furcsa is ez. Lassan leperegnek azok az idők, amikor a munkavállaló csak egy kérdést tesz fel, amielőtt belép valahova, hogy jó, de mennyit fizettek ezért. Ez a kérdés nem tűnt el teljesen, csak felzárkozott hozzá egy csomó más kérdés is. Egyre nagyobb szerepe van a HR-nek, tehát a cég működésében. Úgyhogy vegyük ezt végig, hogy akkor mi az egyik olyan kérdés, ami a fizetésen kívül érdekelheti a dolgozókat. Végső soron bérezési csomagokról van szó, amiben meg nagyon sok minden belekerülhet. Mi például?
Így van. Ugye mi is azt látjuk, hogy egyrészt hát most már talán a hátunk mögött hagytunk egy felturbózott inflációs környezetet, azonban a HR igenis előtérbe kerül a cégek életében, hiszen nagyon sokszor önmagában egy bruttó bérrel nem lehet operálni, és egyrészt a munkavállalók keresik azt, hogy mi az, ami a bér mellé kerül, mi az, amit kaphatnak mellé, illetve a másik oldalon azért azt is látjuk, hogy mozgolódik a munkaerőpiac, ami azt jelenti, hogy a munkavállalók megtartása a középpontba kerül, és a nap végén valahol mégiscsak azt fog számítani, hogy mi kerül a pénztárcába, de természetesen az ösztönző rendszerek is nagyon fontosan hatnak az ilyen munkaerőpiaci mozgásokra. Úgyhogy azt tudom mondani,
hát
hogy adótanácsadóként...
Igen, mert bocsáss meg, szabad ne feledd, csak azt akarom így közbeszúrni, hogy nem is mindig lehet a béremelést meglépni, mert akkor meg oda a versenyképesség, meg elveszítjük a vevőinket, és akkor tulajdonképpen egy jó nagy öngolt lő a munkáltató akkor, amikor túlvállalja magát mondjuk azért, hogy megtartsa a dolgozóit, holott erre vannak más eszközök is.
Természetesen, ugye plusz még a hozzá kapcsolódó inflációs környezetben azért nagyon nehéz lépést tartani, hogyha a bruttó bért akarják emelgetni, de hát azért hál' Istennek vannak erre más lehetőségek is, úgyhogy adótanácsadóként mi is azon kapjuk magunkat, hogy gyakran a HR-esek, a megrendelőink és az ügyfeleink, akikkel össze kell dugnunk a fejünket. Itt értelemszerűen különbséget kell tenni a között, hogy milyen célból próbálunk javadalmazási csomagokat alkotni, illetve kinek csináljuk ezt, hiszen azért a bér mellett vannak a klasszikus béren kívüli juttatások is, bár ugye ezeknek nagyon leszűkült a köre, úgyhogy azért ne feledkezzünk el a jó öreg szép kártyáról sem, ami elérhető. Ugyanakkor vannak bizonyos pozíciók, ahol ez már hát egyrészt alapnak számít, másik oldalról meg talán engedjétek meg, hogy azt mondjam, hogy nem feltétlenül is lesz motiváló, hiszen egy magasabb pozícióban dolgozónál azért, hogyha az éves 450 ezer forintos kedvező adózású keretről beszélünk, az nem biztos, hogy a jó
hát
megoldás, hogyha csak hogyha
egy milliókat kereső top menedzsernehez még hozzávágunk egy szép kártyát, hogy ugyan maradj már itt nálunk.
Hát igen, nem biztos, 40 ezer forint nem biztos, igen, hogy igen. Kellő megtartó erővel fog bírni, de azért ne feledkezzünk el róla, hogy ez is kedvezőbben adózik, mint a bér, vagy szintén lehet még alkalmazni esetleg az adómentes juttatásokat. Ilyenek lehetnek a kulturális vagy sportbelépők, vagy akár óvodai, bölcsődei támogatások is, de természetesen, hogyha munkaerő megtartásról beszélünk, akkor azért átgondolandó, hogy sportbelépővel vajon mennyire tudjuk magunkhoz láncolni az adott munkavállalót, hát vagy a másik oldalon mennyire fogja úgy érezni, hogy ő egy bérkiegészítést kap azzal, hogy mondjuk színházba áll.
Hát megkérdezi, hogy szerinted én kövér vagyok, mondja annak a HR vezetőnek, aki sportprogramokat próbál ugye neki juttatásként adni, és akkor ez egy csapda helyzet, de ennél lényegesen komolyabb a kérdés, amit boncolgatunk, mégpedig azért, hogy ez nem véletlenül van így. Hát ezek a kedvező adózású ilyen bónusz csomagok, hát nyilván szerencsétlen munkavállaló ezekre van rákényszerítve, mert a cégnek ezek a legjobbak. Ha meg ezektől eltér, akkor meg annyi adót kell utána fizetni, hogy nem biztos, hogy megéri neki. Szóval egy kicsit egy ilyen csapda helyzet ez.
Ez alapból így van, viszont azért vannak erre már jobb megoldások is, amikor tényleg megéri egy kicsit jobban tervezni, illetve hosszú távon gondolkodni, mert azért a magyar adózási, illetve jogi környezet lehetőséget teremt arra is, hogy hosszú távon motiválhassuk a munkavállalókat. És azt kell, hogy mondjam, hogy talán az elmúlt időszak egyik sláger terméke az úgynevezett MRP, vagyis a munkavállalói résztulajdonosi program, ami igaz, hogy jóval összetettebb, mint mondjuk egy bónuszrendszernek a kidolgozása, azonban hosszú távon sokkal jobban motiválhatja a munkavállalókat, illetve ami nagyon fontos ezzel kapcsolatban, hogy érdekelté is teheti a társaságnak az eredményes működésében.
Ehhez részvénytársaságnak kell lenni, gondolom a cégnek, nem?
Az MRP-t az főleg igen részvénytársasági formára találták ki, azonban a legutóbbi módosítások eredményeként...
Mit is jelent a mozaik szó, tehát kezdjük ott, igen, vagy
részvényből. Az MRP az a munkavállalói résztulajdonosi program, ami azt is jelenti, hogy a munkavállalók tulajdonossá válnak a cégben, természetesen nem közvetlenül, hanem az úgynevezett MRP szervezeten keresztül. Ez azt jelenti, hogy létre kell hozni egy MRP szervezetet, ez részesedést tud szerezni a társaságban, és azon keresztül kifizetéseket lehet teljesíteni az abban tag munkavállalók részére.
És egy jól működő cégnél dolgozni, és abban részesedést kapni, az motiváló mindenkinek. Mekkora?
Talán nem.
Ugye a 90-es évek elején volt ennek már egy hát talán reneszánsz az túlzás, egy fölfutás, aztán keveset hallottunk róla, és most ismét újra. Miért?
Így van, elkezd visszaszivárogni ismét az MRP. Hát részben amiatt, amiket az elején említettünk, hogy alternatívákat kell keresni, illetve motiváltá kell tenni a munkavállalókat. Viszont ha megengedett visszakanyarodni a kérdésedre, alapvetően valóban részvénytársaságokra találták ki, azonban speciális szabályok alapján most már egyrészt KFT-kre is lehet alkalmazni, illetve arra is lehetőséget teremt az MRP szervezet, hogy külföldi anyavállalat esetén az abban való részesedést is az MRP keresztül lehessen megszerezni.
Akkor vegyük végig az adózását ennek a formának?
Ugye minden ilyen típusú juttatásoknál külön kell választanunk a nagyon leegyszerűsítve a szerzést, a tartást, illetve az értékesítést, és az MRP-nek az egyik előnye, főleg így a bónuszprogramokkal, illetve a dolgozói részvényekkel összevetve, hogy a szerzéskor nincsen semmilyen adóterhe, tehát hogyha a megfelelő formát létrehozzuk és a struktúrát felépítjük rá, akkor azzal, hogy a munkavállalók belépnek az MRP-be és részesedést szereznek ebben, nincsen nekik adózási kötelezettségük, úgyhogy ez már is egy óriási adóelőny.
És hogyan működik a gyakorlatban a munkavállaló szemszögéből nézve?
Ugye a munkavállalónak hosszú távon részt kell ebbe vennie, tehát ezt a társaság el tudja dönteni, hogy milyen időhöz köti azt, hogy hogy részesedéssel kell rendelkezni ebben a bizonyos MRP szervezetben, viszont ugye ahogy a társaság, hát remélhetőleg termeli a profitot, és adózott eredménye van, ugye ebből értelemszerűen az MRP szervezet is részesülni fog, mint a társaságnak az egyik tulajdonosa, így ezen keresztül akár osztalékjövedelmet is juttathat a munkavállaló számára, ami már is egy sokkal kedvezőbb adózási konstrukció, mint hogyha munkabérrel élnénk, hiszen a tőkejövedelmeket összességében csak személyi jövedelemadó terheli, illetve a szociális hozzájárulási adó, aminek viszont van egy felső korlátja, ami hát elsősorban egy magasabb bérezési sávba eső munkavállalónál, hogyha ezt meghaladja, akkor már nem is fizetendő, úgyhogy itt sokkal motiválóbb és több kerül kézbe a nap végén.
Hogyha a dolgozó elmegy a cégtől, akkor kiszáll ebből a rendszerből? És akkor, mert ha valaki nyilván részvényt kap, akkor azt viszi magával.
Igen, akkor itt jön ez a külső üzletrész tulajdonos problematikája, ami mezőgazdászként oly sok felfájást okoz embereknek, úgyhogy ez a része is rendezett, hogy oké, megbecsültünk eddig, te mégis úgy döntöttél, hogy elhagyod a céget, akkor ezt visszaveszik, vagy, és ennek van-e valami adóvonzata, ez így megtörténik, akár annak a szempontjából, aki eladja a papírjait, és annak a szempontjából is, aki ezt visszaveszi.
Alapvetően mindegyikre lehetőség van, tehát ez tényleg a konstrukciónak a kiépítésétől függ. Alapvetően azt is elmondhattam például, hogy örökölhető a részesedés, viszont még egyszer nagyon fontos azt tisztázni, hogy nem közvetlenül a társaságban áll fent a részesedés, hanem az MRP szervezetben. Tehát a társaságban a részesedéseket mindig az MRP fogja birtokolni, és ugye a tagok pedig az MRP-n keresztül tudnak juttatáshoz jutni, de ezt le lehet szabályozni, hogy visszaváltani köteles, értelemszerűen akkor megint beléphet egy adózási pont, hogyha ugye eladja az MRP-ben fennálló részesedését, de akár meg is tarthatja, illetve hát egy nem kívánatos haláleset esetén az örökösökre is átszállhat. Ez mind a felépítésnek és a konstrukciónak a függvénye.
Oké.
Okay. Okay.
Nagyon szépen köszönjük az információkat.
Megint elgondolkodtatom, hogy lépjünk túl a sportbérleten kívül, mondjuk akkor inkább egy részvényt adjunk a dolgozóknak. Ne nézzen ránk így, Szoller Andi.
A részesedési
programban. Ne nézzen így ránk, Szoller Andi, a Millás reggelének még nincs MRP programja, de ez egy ilyen gondolatindító beszélgetés.
Pontosan ez az.
Jó, nagyon szépen köszönjük az összefoglalót, szép napot, jó munkát kívánok.
Én is köszönöm, szép napot mindenkinek. Szervusz.
Dr. Mencer Kis Gellértel, a Leitner partnerével, vezető tanácsadójával beszélgettünk.
A törvény által kiszabott adózásról értetően rovatunk hangzott el.
No, Szoller Andi hírei jönnek, előtte azonban közlekedés, meg promóciós összeállítás, hogy le tudjuk meccselni a munkavállalói követeléseit.